Remélem, hogy mindannyiunk tudtunk pihenni délután. Frissek vagyunk, ugye? Remélem. Én tudtam pihenni. Nekem nagyon jó volt a siesta. Én kihasználtam, nagyon jó volt. Tehát úgy jöttek ezek a dolgok, hogy ez a második előadás, a leghosszabb előadás ennek a sorozatnak. Tehát valahogy megoldjuk ezt.
Ez valami égi jel volt, Robi.
Hogy, ez egy fontos előadás is, tehát a törvényről lesz szó, az Isten törvényről. Tudom, hogy mindenkinek a kedvenc témája. De végül is, amikor ezek a misszionárisok visszajöttek, miért is égtek ki? Ők hirdették az evangéliumot, a jó hírt, akkor miért is égtek ki? Mert nagyon sokszor nem tudták, hogy milyen helyes viszony az Isten törvényével az ő evangéliumával. De nagyon fontos, hogy nem csak megértjük az evangéliumot, hanem a törvényt. Tehát ez a két dolognak a helyes kapcsolat egymással. Nagyon fontos, hogy megértsük az életünkben. Tehát örülök, hogy összegyűlünk, és szeretnék kezdeni imádsággal. Fordulunk az Úrhoz, és kérünk az ő áldását mi együtt létünkön. Mennyi atyán, köszönjük szépen ezt a gyönyörű szép napot, amivel megajándékoztál minket. Köszönjük szépen a finom uzsonát. Köszönjük a konyhásoknak a munkát felénk, ezt a szeretettől való szolgálat. És kérünk, hogy most Úr Jézus újra légy velünk, mint a délelőtt. Köszönjük, hogy van nekünk ezt a lehetőséget, hogy tudjunk foglalkozni a Te igéddel. És kérünk, hogy védd minket most mindentől, amit elvinne a figyelmünket, hogy nem tudunk Te rád figyelni. Úr Jézus, szeretnék kérni tőle, hogy legyél itt a középpontban. Hiszünk, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Nagyon szeretnék jobban megérteni Téged a Te gyönyörűséges igazságodat, a Te gyönyörűséges törvényedet. Kérünk, hogy maradj velünk, tudjunk figyelni. És Úr Jézus, nagyon kérlek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam minden elmondani, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. És áld meg a kis csoportokat, hogy ezeket tudjunk feldolgozni. Úr Jézus, látod, hogy kicsit késésben vagyunk. Kérjünk, hogy ezt pótold be, de Szent Lelkeden keresztül, Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát, hogy mondtam, hogy az Isten törvényéről szeretnék beszélni, de röviden összefoglalva, hogy délelőtt volt egy előadás, ahogy beszéltünk ugye ezek a bálványokról. És hogy kezdtem azt az előadást? Márti éppen ott volt akkor. Okay. Tehát Isten teremtett minket, hogy szeretett kapcsolatban éljünk vele, ugye? És a paradicsomban volt egy tökéletes állapot, ahol Isten megajándékozott minket, vagy megáldott minket mindennel. Most soroljunk fel egy pár dolgot, amivel megáldott minket. Milyen volt Ádám, Évának abban a shalom állapotában élni, ahol minden tökéletes egyensúly volt egymással, Istennel együtt. Mit kaptak Istentől? Soroljunk fel ezek a dolgokat, amit mondtuk az előbb. Tehát Istennel való kapcsolat volt egy teljes, tökéletes boldogság. Köszönöm, drágám! Múlt héten olyan kedves volt, voltunk egy konferencián, és az előadások előtt csináltuk mindig egy kis összefoglaló, és ő olyan szépen jegyzett, hogy mindig tudta a helyes választ. Tehát mindig körülök ennek, de most is kitart mellém. Tehát Istennel paradicsomban teljes volt a boldogság. Mi más kaptunk Istentől? Elmondtuk ezeket, mint popcorn-szerű, mondjátok el.
Biztonság.
Biztonság. Köszönöm, Attila. Tehát biztonságban éltünk, nem kellett félni a medvéktől, darásoktól, kígyóktól. Tehát teljes biztonságban voltak, ugye?
Békesség, nyugalom.
Harmónia.
Nem kell teljesíteni.
Nem kell ezt teljesíteni, így van, nagyon jó, köszönöm. Igen, tehát Istennel tökéletes volt a kapcsolat. Nem kellett félni Istentől, másoktól, nem kellett teljesíteni. Tehát békesség volt. Mi más volt? Tehát identitásunk volt. Nagyon jól tudtunk, hogy ki vagyok én. Miért vagyok itt ezen a földön? Honnan jöttem? Mi a cél az én életemmel? Ezek úgy tűnik, hogy kicsi apró dolgok, de a világban az emberek nem tudják ezeket a dolgokat. Kérdezd meg egy tipikus ember, aki nem keresztény, honnan jöttél? Nem tudom. Miért vagy így? Fogalmam nincs. Hova mész? Azt se tudom. Tehát egy sötétségben van a mostani ember, a mostani emberiség. De ott a paradicsomban mindent nagyon jól tudtunk. Ki vagyok én? Miért vagyok itt? Mi az értelme ennek az életnek? Teljes a boldogság, a biztonság, a fontosság érzetet. Tehát ezeket Isten adta nekünk, és akkor mi volt a lényege az első előadásnak? Bűnt követtünk el, bűnben estünk, és két dolgot csinált az Isten nép, amit Isten fogja a fejét. Hát ezt nem hiszem el! Mi volt az egyik, az első?
Elhagyta Isten.
Az Isten népe elfordulták Istentől, és...
Bálvány
imádásban estek, kerestek más istenek, akik tudják betölteni, azt kínálni, ami az űr, ami a lelkünkben van, betölteni azt az űrt, ami az lelkünkben van, mert minden volt nekünk, amikor kapcsolatban voltunk Istennel. De amikor elveszítettünk a kapcsolat Istennel, elveszítettünk a boldogságot, a harmónia, a békességet. Tehát ez az előadás hasonlóképpen kezdődik. Paradicsomban Istennel éltünk egy szeretett kapcsolatban. Ő mindent megadott nekünk. És mi az, amit Isten kért tőlünk?
Engedelmesség.
Hogy szeressünk őt? Ugye? Hogy szeressünk őt tiszta szív, hogy viszonyulunk azt a szeretet, amit ő adott nekünk. Ennyi volt a dolog, hogy Isten azt várta tőlünk, hogy mi viszonyulunk azt a szeretet. Ő minden adott, és mit kér tőlünk? Hogy teljes szívünkkel szeressünk őt és egymást. De mikor a farizeusok mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, mi a legfontosabb törvény? Vagy mi az, amit Isten főleg kér tőlünk? Mit mondott Jézus? Teljes szívünkkel szeressük az Urat, és teljes szívünkkel a fele barátunkat, vagy szeressük a fele barátunkat úgy, hogy szeressünk magunkat. Tehát a szeretet, ez maga a törvény, ugye? A törvény és a szeretet nem két különböző dolog, ugyanaz. Tehát mondhatnák, hogy Isten azt kérte tőlünk, hogy engedelmeskedjünk, azt lehet mondani, de mit jelent engedelmeskedni? Az, hát szeretni Istent és másokat. De úgy, mint a bálványimádás, Isten ennyit kért tőlünk, hogy mi szeretett kapcsolatban éljünk vele, de mit csináltunk? Hátot fordítottunk Istennek. Bűnben születtünk mi, de bűnben esett az első pár. Azt mondták, hogy köszönöm, de nem. Oké, tehát térjünk vissza. Mit jelent bűn? Bűnben estünk. Nem beszéltünk ezt túl részletesen délelőtt. De a Biblia hogyan definálja, vagy magyarázza nekünk, hogy kicsit jobban értsük meg, hogy mi a bűn. A bűn Ágoston szerint, vagy Augustinus, hogy szokták ezt mondani? Szent Ágoston szerint a büszkeség. Amikor a saját Istenünk akarunk lenni. És ezt megalapozza az Ószövetségben, ugye, olyanak lesztek, mint Isten. Tudjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát a bűn Ószövetség szerint, azt mondja, hogy én elhatározom, hogy mi a jó és mi a rossz. Én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Senki ne szóljon bele az én életemben, és mondja meg nekem, hogy hogyan kellene élnem. Majd én meghatározom. Én vagyok a saját Istenem. hogy szokták mondani, hogy hát ez az ember egy, hogy mondjuk öntörvényű, hogy a saját törvénye szerint él. Igen, ő az ő saját főnök. Ez nagyon jó, de Luther nem így fogalmazta meg, hogy mi a bűn. Ő inkább az új szövetséghez nyúlt, és mit tanít nekünk az új szövetség? Mi a bűn új szövetség szerint?
Engedetlenség is tanít.
Engedetlenség.
Hitetlenség.
Nagyon jó, emese. Hitetlenség. Minden, ami nem hitből van, az bűn. Tehát amikor kezdünk aggódni, hol van a hit? Kezdünk félni, hol van a hit? Ugye? Tehát minden, ami nem hitből van, az bűn. Tehát Római 14.23, vagy János 16.9. Ezek nagyon fontos versek, ami segít minket érteni a lényege a bűnnek. Tehát így is lehetne összefoglalni, ószövetség szerint a bűn az nem más, hogy én bízok magamban. Új szövetség, nem bízok Istenben. Nem bízok Istenben, vagy bízok magamban. Ez két oldala, de ugyanannak az éremnek. Ugye az éremnek a két oldala. Így nézhetjük meg, hogy mi a bűn. Egy szóban a függetlenség. A függetlenség Istentől. És ez a bizonyos függetlenség, ez a mi bűnös természetünk. Vagy a test, vagy az ó emberünk. Tehát az ó emberünk, a test, ez nem egy fizikális valami, hanem inkább egy gondolkodási mód. Ami mindannyiunkban van. Tehát ez az, amit jelent megismerni a szívünket, a bűn lakozik bennünk, és igazán nagyon nehezen tudunk ezt felismerni. Jeremiás 17.9. Családabb a szív mindennél, és gonosz az kicsoda ismerhetne azt. Tehát a mi szívünk, ugye mindannyiunk bűnben születünk, és mindannyiunk a szívünk alapvető ilyen. Akarunk bízni magunkban, vagy nem tudunk bízni Istenben. De most az Istennek a törvényét, mert erről van szó, próbáljuk megérteni, megközeledni Istenhez az ő törvényen keresztül, és próbáljuk megérteni, hogy hogyan néz ki az Isten törvénye a mindennapi életünkben. Oké, tehát első pont az, hogy a teremtett világnak vannak fizikai törvényei és szabályai, és ezeken keresztül tudhatjuk, hogy Isten létezik. Hogy olvassam föl nektek Római 1:19-21, ami arra beszél, hogy a teremtett világon keresztül, amikor látjuk a világot, tudhatjuk, hogy Isten van. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként. Pál római levélben nagyon egyértelműen mondja, hogy minden egyes ember nagyon jól tudja, hogy Isten van, Isten létezik. Hogyan tudhatjuk ezt? Honnan tudjuk ezt? Mert amikor megvizsgáljunk ezt a világot, a törvényé és a szabályé, tudjunk, hogy mögötte van egy teremtő Isten. Nem véletlenül, hogy a nyugati civilizáció keresztény tudósok alapították a tudományt, ugye? Kopernikusztól Galileótól Newton, ezek mindegyik keresztény világnézettel rendelkeztek. Nem biztos, hogy keresztények voltak, de Galileótól kezdve ezek keresztény világnézeti emberek tudták, hogy amikor kutatnak ebben a világban, hogy nincs káosz itt. Ez a világnak van egy bizonyos rend, vannak törvényei, vannak szabályai. Kopernikus úgy tudta felfedezni a bolygók, hogyan mozognak, mert matematikai tudó, hogy ennek a világnak van egy rende. Nem véletlen, hogy a tudomány így kezdődött nyugaton és nem keleten, ahol nem ilyen Isten képük van. Tehát a kereszténység az alapja a nyugat tudománynak. Nagyon fontos. Vagy amikor te sportolsz, éppen nagyon szeretek pingpongozni. Na most abszolút mindegy, hogy én tanulok pingpongozni itt Magyarországon, vagy Kínában, vagy Amerikában. Az edző, aki már sokkal előttem van, azt fogja mondani, Robikán, így üssön a labdát, és nem így. Ugye? Meg így fog átmenni a hálón, és nem így. Tehát mindegy, hogy hol tanulsz, vannak bizonyos szabályok, rend a pingpong világnak. És ha valaki akar fejlődni, ezt be kell magolni, ezt meg kell tanulni, ugye? És ez igaz a biológiára, a kémiára, minden tantárgyról. Bizonyos szabályok, törvények léteznek ebben a világban. Oké, második pont. Isten létezik és uralkodik, mint hatalmas király, akinek elkölcsi törvényei vannak. De nem csak fizikális törvények és szabályai vannak, hanem elkölcsi törvényei is vannak. Ezek a szabályok Isten elhelyezte mindenkinek a lelkében. Mindenki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Nagyon érdekes. Római 2:15. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Mondja Római 2:15. A törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak. Nem kell mondani valakinek, hogy ne hazudjál. Ő tudja, hogy nem helyes, ugye? Nem kell mondani egy kisgyereknek, ne lopjál, ne csalud, ne hazudjál, ne lop. Egy kisgyerek nagyon jó tudja, ugye? A kisgyerek nagyon jó tudja, hogy most én ellen megyek az én szüleimnek. A természetben van egy kisgyereknek. Nem ártatlan, nem tabula rasa. Dehogy is. Mindenki nagyon jó tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát Isten igéje megmondja, hogy ez igaz minden egyes emberre. Lelkiismert fordulásunk van emiatt. Na most, aki nem foglalkozik Istennel, mert nagyon sok ember van, aki nem is érdekel, hogy Isten létezik, a saját mércének nem tud megfelelni. Saját mércének tudja, mert neki saját lelkiismerete van. Nem tudja annak megfelelni is. És a Biblia nem csak azt mondja, hogy minden egyes ember tudja ezt, mindenki tudja, hogy Istennek az ítéletet az jogos. De sokaknak nem érdekel. Római 1:32. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározást, hogy akik ilyenek cselekszenek, méltók a halára. De mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyenek művelnek. Tehát ez egy nagyon fontos vers, amely mondja, hogy minden egyes emberben be van írva a lelkiismeret furdalás, és nagyon jól tudja, hogy méltó arra, hogy Isten ítélje őt emiatt. Oké. Ha ez igaz, hogy a legvalóságosabb dolog a mi életünkben, kilépjünk az házunknak az ajtóból, és nekivágjunk az életünknek, a legvalóságosabb dolog, az ott van az Isten törvénye szemünk előtt. Láthatatlan, de mindenki tudja, hogy ott van. Akkor, ha ez Istennek a törvénye ott van a mindennapi életünkben, az Istennek a törvénye hogyan hat? Hogyan hat ránk az mindennapi életünkben? Mit gondoltok? Mondjuk, ez most nem keresztényeknek szól. De próbáljunk beleképzelni magunkat egy nem kereszténynek a bőrében. Kilép, kezd munkálkodni az életében, és ott van az Istennek a törvénye. A szabályok, a törvények ott vannak. Hogy hat az életén? Mit csinál az ő lelkiismeret furdalással? Mit hallottátok? Mit kezdnek?
Elfojtja.
Elfojtja. Igyekszenek elfojtani. Ez az a legkönnyebb, ugye? És nem véletlen, hogy nagyon sokan csinálnak filmek erről a témáról. Woody Allennek a Match Point film. Ha valaki lát egy nagyon-nagyon izgalmas film, Woody Allen már csinált egy film erről a témáról. Most nem akarok belemenni, de a főszereplő valamilyen gyilkosságot követett el. És a film arra beszél, hogy ő igyekszik tagadni az ő lelkiismeret furdalás, és tud egy normál életet élni, ugyanakkor, ha a rendőrök nem fogják el. És kiderül, hogy nem tud. A rendőrök nem fogadják, vagy nem kapják el. És az ő világ nézet szerint nem kellene lenni semmi probléma. Mert az ő világ nézete szerint nincs elkölcs alap az ő viselkedésének. Alapvetően neki kellene tudni csinálni, amit akar. Csak nem tud túltenni magát az ő, amit a gyilkosság. Boldog kellene lenni, mert sikerült, de nem boldog. És a film bemutatja, hogy a főszereplő nem tud tovább lépni. És ezzel a filmmel Woody Allen beismeri, hogy az ő ateista világnézete csőd. Mert nem tud így élni. Mert a lelkiismeret fudás nem tudja tagadni. Ott van. Vagy a svéd film, a múlt nélküli ember, ha valaki látta ezt a filmet. Lehet élni. Úgy csak elfelejtkezünk a múltunkról. Lehet csak tagadni a lelkiismeret fudást. És a film egyértelmű, hogy nem. Nem tudjunk. Oké. Próbálnak tagadni. Mi más lehet csinálni? Ott van a lelkiismeret fudás. Nem tudják tagadni. Nem tudják lenyomni a víz alá, mert mint egy Luffy, mindig följön. Most hát nem működik tagadni, akkor mi lehet csinálni?
Elfoglalja magát, hogy ne tudjon rá.
Állandóan menjen a zené, vagy valamilyen hang. Igen, nagyon jó. Tessék?
Még jobban a mélyre megy a... Vagyis tovább folytatja a bűnt, vagy nem?
Próbálja minél erősebben lenyomni, az is lehet, igen.
Nem, azt hiszem, egyre több olyan bűnt követ el, ami
halmozza,
és akkor így tompul, úgymond, eltompul.
Bekeményedik?
Igen.
Mert mégis a Biblia beszél, hogy a végére, amikor nem tudják semmit csinálni vele a rómaiket, hogy bekeményednek, teljesen bekeményednek. Oké? Mi más?
Magyarázkodik.
Tessék? Így is lenne elfolytani, kábítószer, alkohol, nem tudom mit kezdeni, rosszul érzem magamat, de legalább ezzel tudom eltompolni. Igen, Tündi?
De rossz pszichológusok.
Igen. Tehát, próbálnak megfelelni. Ez, amit én rosszul csináltam, hát akkor kompenzálom, most jó cselekedetekkel. És az ember kezd teljesíteni. Próbál megfelelni ennek az ő saját mércének, mert ha én tudok teljesíteni, valamit felmutatni, akkor nem vagyok annyira rossz. Ugye? Tehát, itt nagyon sok a vallásos ember, nagyon sok a jobb oldali ember, nagyon sok a konzervatív ember. Ő nem akar egy ilyen káoszban élni, egy liberalizmus vagy egy hedonizmus életében élni, dehogy is. És a lelkiismeret fudás ott van és kontrollálja az ő viselkedés. Én egy jó ember leszek. Próbál megfelelni, teljesíteni, oké. Okay. De mi lenne a következő lépés? Nem csak teljesíteni, megfelelni, hanem még egyet. Még erősebben. Hogy hívják azok az emberek, akik még erősebben akarnak teljesíteni?
Jó, a perfekcionizmus.
Így van.
A tökéletességre.
Nagyon, azaz. A maximalizmus. Perfekcionista. Majd tökéletesen fogom csinálni. És ez nagyon jellemző nagyon sok emberre. A lelkiismeret fudás hajtja. Ha valaki látta a fantasztikus filmet, a tűszekerek. Két futóról van szó itt. Ez egy igaz történet. Harold Abrams és Eric Liddell. Kívülről úgy néztek ki, mind a kettő Angliából. Jöttek, az egyik skót, Eric Liddell skót volt, Harold Abrams angol volt. Mind a kettő fehér ruhában futottak, azt mondja, az 1924-es olimpiában, Párizsban. És a Harold Abramsnak a motiváció belülről teljesen más volt, mint az Eric Liddell. Eric Liddell egy hívő volt, misszionárius volt, később is ment Kínában. Eric Liddell nagyon jól tudta, hogy ő azért egy fantasztikus futó, mert Isten adta neki azt a képességet, hogy ő gyorsan tud futni. És azt mondta, hogy amikor én futok, érzem, hogy Isten gyönyörködik bennem, hogy Isten szeret engem, mert azt csinálom, amiért voltam teremtve, ugye? És mindannyiunk érezzünk azt, amikor használjunk a képességünket, a talentumokat, az Isten dicsőséget, akkor úgy érzünk, hogy igen, a helyemen vagyok. És ez egy nagyon jó dolog. Harold Abrams egy ateista volt, zsidó háttérből származott. És mi az, amit hajtotta őt? Saját vallomás szerint ő akart lenni egy tökéletes futó. Egy perfekcionista. Akarta megnyerni minden áron az aranydíjat. Hogy vissza Angliában végre a társadalom elfogadják őt, mint egy úriember. Mert ő olyan helyzetből jött, hogy ő egy senki volt. És hajtotta magát. És ő akarta megvalósítani a tökéletes futó minden áron. És ő megszerezte az első aranydíjat a futásban Angliában, angoloknak. Tehát kívülről ugyanúgy néztek ki, de belülről a motiváció teljesen más. Harold Abrams azt mondta, nekem van 10 másodpercem, hogy bebizonyítsam, hogy az én életemnek van értelme. Ugye? Csak ha elérem, akkor értékes lehetek. Teljesen más hajtott ezt a két ember. De most, ha valaki azt gondolja, hát ez a tökéletesség, és engedjétek, hogy azt mondjam itt, hogy Magyarországon, és nem vagyunk Magyarországon, de nagyon magyar, nagyon sok magyar ember a lelkében van egy a maximalizmus hajtás. Perfekcionista, ugye, hogy nekem úgy érzem, hogy perfekcionisták kell lennem. Mert lehet, hogy sose kapott dicséretet. Sose mondták, hogy elég jó vagy. Tudunk erről beszélni kis csoportokban, de ez be kell, hogy lássunk, hogy köztünk vannak nagyon sok perfekcionisták. És ha ez nincsen kezelve, akkor teljesen tönkre teszi az embernek a lelkét. Ha azt az utat nem választjuk, milyen másik lehetőségek vannak? Nyomja a lelkiismeret pudrás. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hogy valamilyen békességhez jutok. Mit lehet csinálni?
Szenvedélyek.
Tessék?
Szenvedélyek rabsága.
A szenvedélyek a rabsága?
Igen, ami tönkre tesz az aparatot.
Oké, de hajtja magát valamiért?
Szenvedélyek,
alkoholizmus. Igen, oké, igen. Tehát igen, az alkohol, a drog valamilyen szinten megnyugtatja ezt, igen. Amire gondolok...
Megbocsátás?
Kinek? Hogyan? Megbocsátja saját magát? Nem értem el! Tönkretettem!
Mi a kérdés?
Nagyon kedves vagy. Hol tartunk, Robi? Még ugyanazon a listán. A negyedik pont. Mit csinál Attila, amikor nem tudja elérni azt, amit ő kitűzte magának, hogy jól érzi magát?
Dühös.
Összehasonlítjuk magunkat másokkal. Ugye? Kivel hasonlítjuk magunkat másokkal? Milyen emberek?
Aki rosszabb.
Aki kicsi rosszabb nálam. Legalább nem olyan vagyok, mint ő. Ugye? És ahogy mások lettek a mérce. Ugye? És ami jellemző én emberekre, hogy amikor összehasonlítjuk magunkat másokkal, kicsit jobb nálunk, akkor irigykedünk. Amikor összehasonlítjuk magunkat másokkal, aki nem olyan jó, akkor lenézünk és ítélkezünk. A lényege, hogy ezek az emberek soha nem tudnak dicsérni valakit más. Nem tudnak dicsérni valakit más, mert az nem lenne jó. Mert ha ő dicsér, akkor én is senki vagyok. Az ön értékelésem benne van, hogy én összehasonlítom magamat másokkal. De relativizáljuk a dolgokat. Összehasonlítjuk nem egy objektív mércével, hanem egymással kezdjünk összehasonlítani magunkat. Vagy még van egy pár, amikor az ember valamit nem jót csinál, amit kellene csinálni, akkor hogy érzi magát? Nagyon rosszul. Ez nagyon nehéz lenne elviselni. Tehát, ilyenkor mit lehet csinálni? Lehet az ön sajnálatba beleesni, igen. Arra gondoltam, hogy kezdjünk hárítani. Ugye? Mások, ők hibások. és áldozat mentalitásban esünk. Hát azért csináltam ezt, mert ugye azért vagyok ideges miattad, ugye? Mindenki más a hibás, az én hibáim. Ismerjük én embereket? Én ismerem egyet, az ő neve Fűtő Robi. Tehát hárítunk, másokat hibáztattunk, ugye? Miattad rossz kedvem van. Vagy hárítjunk, mi más csinálom. Kifogást találom ki, ugye? Hát nem volt szándékos. Nem akartam, véletlenül volt, hát elfelejtettem, nem vagyok én a felelős. Tehát hárítjuk, vagy kitaláljunk, hogy miért nem én voltam a felelős. És a hetedik, ez a hosszú lista után, hárítjuk, kifogást találjunk, relativizáljunk, ez mind arra szól, hogy tartson távol tőlem az én lelkiismert pudlásom. Szerintem többen is tudnák felsorolni. A Sigmund Freud nagyon sokat beszélt erre, ez egy ilyen önvédelem mechanizmus. Csak érdekes az ő kifejezés, mechanizmus, mintha mi egy gép lennénk. Mert az ő világnézet tényleg egy gépek voltunk, mi csak egy alkatrész vagyunk. Mint egy mechanizmus, így működünk. Csak mégis jó az a kifejezés, mert ugye sokszor úgy történik ez a hárítás, vagy kifogás keresés, hogy nem is tudunk róla, ez csak csípőből jön, ugye? Tehát, ha valaki nem akar hárítani, hanem akar perfekcionista lenni, akkor mi történik az illetővel? Összeomlik. Szichiátria kerül. Őszinte bevallja. Itt gond van. Bajban vagyok. Én nem tudok megfelelni, teljesíteni, bizonygatni. Én újra valamit csináltam, ami nem tetszik nekem. Tehát én depresszióban esik. Krízis van. Valaki érezte ezt a krízist? Remélem, hogy mindenki érezte ezt a krízis, amiről beszélünk. Aki alázatos és igazi bűnbánatra jut, annak igazi Isten félelme lesz, ami az első lépés a bölcsességnek. Kereszténynek lenni az, hogy én idáig eljutottam. Krízis van. Baj van. Nem tudok én megfelelni ennek a teremtő Istennek. Ennek a szent Istennek, aki teremtett ezt a gyönyörű világot. Bajban vagyok. Luther Márton Római 1.17 alapján bevallotta, hogy ő, mint szerzetes, ő utálta Istent. Római 1.17 azt mondja, mert Isten maga igazságát nyilatkoztatta ki benne hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Amikor Luther Márton olvasta ezt a verset, mint szerzetes, úgy olvasta, hogy ki ez az Isten, aki kinyilatkoztatja az ő igazságát nekünk, mint bűnös emberek. És aki tudja Luther Mártonnak a története, ő volt az a szerzetes, aki állandóan ostorozta magát. Mindig ment a főpaphoz bevallani az ő bűnét. Az ő lelkiismeret-pudrás ilyen turbó volt, fel volt pörgetve állandóan. Állandóan felismert az ő bűnét. És a főpap, hagyj engem békén, hagyj aludjak egy pár órát, és gyere vissza reggel bevallani a bűnödet. És Luther utálta az Isten, mert az Isten kinyilatkoztatta az ő igazságát. És ezen a versen tért meg, mert rájött, hogy ez a vers miről szól. Az Istennek az igazság ez nem Istenről, hanem Istentől van. Isten kijelentette, hogy a megigazulás az Isten ajándéka. És ezen a versen megtért Luther Márton, és ugye az egész nyugat civilizáció változott, akkor indult be a reformáció, ugye? És a nagy sötétség ketté szakadt, és lejött az evangélium újra. Spurgeon, ismertek Charles Spurgeon, ő is így tért meg. Krízis volt az életében, csak a bűnt látta, mindent tudott, de valahogy nem értette meg ez is csak a kegyelmét. sétált a londoni utcákon, zápor eső volt, be kellett ugrani egy kis templomban, ahol egy kis ilyen vidéki pap prédikált nagyon egyszerűen. És ez a pap beszélt az evangéliumról, és Spurgeon beállt vizesen, és figyelt erről a papról, aki ennyit mondott, hogy ha üdvözölni akarsz, akkor nézzél Jézusra. Spurgeon az elején nem értett, hogy miről beszélsz, nézzél Jézusra, és üdvözöl az ember, mert Spurgeon mindent tudott. És valahogy a Szentlélek munkálkodott az ő lelkében, és megértette. Ennyire egyszerű az üdvösség? Igen, mert a Jézus vére megmossa a lelki ismeretünket. És annyit kell tennünk, hogy üdvözöljünk, hogy nézzünk fel Jézusra. És a Spurgeon ezen az igeversen tért meg. Oké, tehát kérdés az, hogy hogyan változik a helyzetünket, amikor valaki megtér és elfogadja Jézus, mint megváltó. Tehát, amit eddigről volt szó, hogy a nem keresztények hogyan viszonyulnak Istenhez, most beszélünk magunkról. Amikor Isten megengedi, hogy megismerjük az ő kegyelmét Jézus Krisztuson keresztül, ugyanakkor megengedi, hogy egyre jobban megismerjük az ő szentségét. Tehát Isten kimutatja az ő kegyelmét, de ugyanakkor kimutatja az ő szentségét. Isten kijelenti az ő egész karakteret nekünk. Tehát, fölteszem ezt a kérdést, tehát mi az Isten törvénye valójában? Mi az igazi Isten mérce a mi életünknek? Mi az, amit Isten valójában parancsol nekünk napról napra? Nézzük ezt meg. Máté 5.17, Jézus kezd ezzel a verssel a hegyi beszéd. Máté 5.17, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, ugye? Tehát Jézus bevallotta az ő tanítás elején, nem azért jöttem, hogy töröljem el a törvényt, dehogy is. Az Isten törvénye maradt. Az Isten törvénye maradt, Máté 5.17. És akkor szépen felépíti, hogy mi az Istennek a törvényét. És többször mondja, hallottátok, hogy, de én azt mondom nektek, hogy. Magyarul az Ószövetségben az volt a mérce, ilyen magas. Hallottátok, hogy ez volt a mérce? Én azt mondom, hogy ez a mérce. Ugye? Hallottátok, hogy ne őj. Jézus azt mondja, nem az a mért, hogy ne őj, hanem ne legyen harag a szívedben, mert az ugyanaz, mintha megöltél valakit, ha tartod ezt a haragot a szívedben. Hallottátok, hogy ne paráználkodj, de én azt mondom, hogy ne tekints egy asszonyi én szemmel. Kicsit magasabb, ugye? Most belső dolgokra felhívta a figyelmünket, nem egy külső törvényről, magasan emelte. És el tudom képzelni, minden férfi, aki ott ült, vagy asszony, csak nézte, hogy milyen magasan akarod emelni azt a mércét. Ezt komolyan gondolod? És ha valaki ott ült, és nem értette a lényege Krisztusnak a tanításának. Jézus Máté 48-ban összefoglalta, mint egy jó amerikai filmrendező. Ugye sokszor kicsúfolják amerikai filmeket, mert attól félnek, hogy amerikaiak nem fogják megérteni ezt a filmek a lényegét, ugye, ahogy fel van építve a történetet. Tehát, ha valaki nem tudta követni a történetet, most mondom a film végén, mint jó narrátor, erre szólt a film. Tehát, Máté 5.48. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Az volt a lényege a hegyi beszédnek. Mi az Istennek a mérce nekünk? Legyél tökéletes. Az nem annyira lehet félreérteni. Ez a mérce. Mit jelent tökéletesnek lenni?
Perfekcionista.
Tessék?
Perfekcionista.
Legyél perfekcionista. Így van. Tehát olvassunk a szöveg környezetet. Máté 5, 43-48, ha valakinek Bibliája van, nézzétek meg. Kérem, Kazi, légy szíves, nézd meg, 43-tól 48, és akkor Lukács 6, Gyuri, megkérdezem, Lukács 6, 27, 28, olvassuk ezt fel jó hangosan. Közben iszok valamit.
Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes.
Oké. Tehát milyen mérce, mit jelent tökéletesnek lenni? Olyanak legyetek, mint Isten. Milyen az Isten? Ő szereti azokat, aki gyűlöli őt. És úgy mondja, hát szeretni azokat, aki szeretnek titeket? Hát a vámszedő is azt csinálja. Tehát a vámszedő az a legaljasabb ember volt a társadalomban. Szeretni azok, másokat, akik szeretni, ez könnyű. Pogányok, mindenki tudja azt csinálni, de nem erről van szó. Szeresd az ellenségedet. Ugye? Tehát ha valaki csinál valamit ellened, bocsáss meg. De nem csak meg kell bocsájtani, hanem Gyuri, légy szíves, Lukács 6, 27-28.
De néktek mondom, hogy engem hallgatok. Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.
Tehát miután, ugye valaki bűnkövet ellenünk, és azt mondja, hát ez az én ellenségem, miután megbocsájtottam, feltétlenül az a legkönnyebb dolog, de most miután megbocsájtottam, most jön az, hogy tegyél jót vele. Áld meg. Legyél irgalmas, kegyelmes. Tehát a mérce az nagyon magas, amit Krisztus kér tőlünk. Oké. Tehát nagyon fontos, hogyan tekintjük az Isten törvényéről. Nem tudom, hogy mit gondoltatok az Isten törvényéről, mielőtt elkezded az előadás, hogy az Istennek van az ő 10 parancsolatot. Sokszor így gondolkozunk, van az evangélium, van a törvény. Hát a törvény, igyekszek betartani. És sokan az is gondolják, hogy be is tudom tartani. Most jöttök egy konferenciahelyiségről, nem mondom, hogy hol, vagy kinek a konferenciahelyiség, de ki volt plakátozva mindenhol, mintha az Isten törvényét be tudjunk tartani. Volt egy kis plakát, egy kis fiú, festmény, inkább meghalok, mint bűnkövetek el. Mintha azt gondolod magáról, hogy úgy én nekiállok, és nem fogok én bűnkövetni. Olvasunk ilyen hozzáállásáról, amikor a gazdag ifjú oda ment. Márk 10. És Krisztus szembesíti ezt a gazdag ifjút a törvényével. Mert ő megkérdezte tőle, hogy mit kell tennem, hogy az örök életet megnyerjem. És milyen választ adott Jézus ennek a gazdag ifjúnak? Tessék? Oké, nagyon jó. Jézus válaszol, először azt mondja, ó jó mester, mit tegyem? És Jézus rögtön válaszolt egy kérdésre, miért hívsz engem jó? Ugye? Mert próbálta felhívni az ő figyelmet, mert Jézus tudta, hogy ő azt gondolja, hogy ő egy ember. Nem tudta, hogy ő Isten fia, ugye? Miért hívsz engem jó? Jézus azt gondolja, senki nem jó. Mindig azért bajban vagyok, amikor búcsúzok egy ismerősömtől, és azt mondom, legyél jó? Valaki tud jó lenni? Bibliai szerint. Valaki jó? Jézus azt mondja neki, tudod a parancsolatokat, ne őj, ne paráznakodj, ne lop, ne tanúskodj hamisan, ne károsítsd meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Ezt mondta Jézus neki. Azt pedig ezt mondta neki, hát mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Magyarul azt gondol, hogy minden rendben van. Ezeket betartottam. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki. Hát csak egy valami hiányzik belőle, csak egy kis dolog. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, és akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem. És textus arra beszél, hogy ez a gazdag ifjú szomorúan ment el. És a többiek ott voltak, és hallották ezt a beszédet. Kicsit kétségben estek. Mi volt a mérce? Valaki ezt már kipróbálta? Eladtál mindenedet, csak a pénz maradt, csak a pénz odaadtad a szegényeknek. Valaki ezt csinálta? Mert Jézus itt mondja, hogy ez a mérce, ha valaki be akar kerülni mennyországba. Ez a válasz, amit Jézus mondta ennek a gazdag ifjúnak. Tegye föl valakinek a kezét, aki ennek sikerült. Attila, sikerült neked?
Még nem.
De még van egy lehetősége. Kazi, ez sikerült neked? Eladtál mindent, csóró szegény lettél. Sikerült?
Olyan volt, hogy csóró szegény volt.
Igen. Tehát, hadd tegyem föl. Jézus valójában kínált neki azt a lehetőséget, hogy ha ezt betartod, akkor a mennyországba kerülsz? Ha a szöveg összefüggés megnéznék most, odalapoznák Márk 10-hez. Amikor elmegy a gazdag ifjú, és mindenki kétségben esve, mit mond Jézus a többieknek? Emberrel ez lehetetlen. Senki nem tudja ezt betartani. Jézus nem kínálta meg neki, hogy ha betartod, akkor majd az örök életet megnyered. Jézus szembesítette őt, mivel? Az igazi törvénnyel. Az Istennek a törvénye az, legyél tökéletes mindenkivel mindig. Akkor megnyered az örök életet. Ez már előre meg volt írva. Bárki mehet a mennyországba. Csak tökéletes kell lenned. Tehát Pál, apostol Pál, ugye, ahogy említettem ma délelőtt, hogy ő egy jó pap volt, jó farizeus volt. Ő hogyan döbbent rá, hogy mégis nem tudja betartani az Isten törvényét? Római 7. Mit mondjuk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn a parancsolattal ösztönzés kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Tehát valahogy a törvényen keresztül Pál rádöbbent, azt mondja, a törvény ne kíván, pedig én kívánok. És fel kellett ismerni, hogy a többi parancsolatok, amik én külső dolgok, ne lop, ne hazudj, ő ezt nem tudja kontrollálni. Mert ő kívánj bizonyos dolgokat. Oké, ahogy beszéltük az előbb. Amikor irigyek vagyunk mások iránt, amikor valakivel irigy vagyok, megszegtük az Isten törvényét. Mert az irigység azt jelenti, hogy én nem örülök annak, hogy valami jó történt veled. Nem szeretlek, ahogy kellene. Ahelyett, hogy örülnék neki, irigyelem. Milyen borzasztó dolog az. Elárulja, hogy nem tudunk másokat szeretni, ahogy kellene. Vagy minden nehézségben, amikor nem vagyunk hálások Istennek, megelégedve mindenben, akkor azt jelenti, hogy nem igazán szeretjük Istent. Inkább panaszkodunk. Ahelyett, hogy hálát adnánk minden helyzetben. Mi az az igazi mérce? Mi az, amit Isten, mi az, amit Jézus Krisztus vár tőlünk? Kövessünk őt. Tagadjuk meg magunkat. És áldozz fel a saját életedet másokért. Legyél kész meghalni. Mert annál nagyobb szeretet nincs, hogy valaki feláldozza az ő saját életét másokért. Ez a tökéletes szeretet. Jó, fél órát beszélek az Isten törvényével. Hogyan érzitek magatokat?
Embernél ez lehetetlen.
Ember ez lehetetlen.
Mi végigolvastuk pedig a tömbét is.
Tessék?
Én jól érzem, végigolvastam a tömbét.
Ja.
Hogy itt mondott el a
tanítványoknak.
Ja, igen. Igen. Nagyon érdekes ez a Márk 10 a gazdag ifjú történet. Igen, nagyon érdekes. Oké. Tehát, próbáljátok, vagy ne engedjétek, hogy a törvénynek a hatás valahogy a szél elfújja. Most én hirdettem nektek az Istennek az igazi mérce. És az Istennek az igazi mérce itt van a fejünk fölött. Most hogy érzitek magotokat? Kicsit frusztráltan. Mert nem tudok én ennek megfelelni. Nem tudok én ennek teljesíteni. Hiába igyekszem a legjobbat adni. Esetleg egyszer, kétszer, néha sikerül valakit szeretni teljes szívből. De kicsit be kell ismernünk, hogy ez nem megy. Tehát nézzük ezt meg. Ami kezd történni a mi lelkünkben, hogy mi ugyanúgy kezdjük viselkedni Istennel, mint a nem keresztények. Az előbb felsoroltunk hétféle képen, ahogy lehet viszonyulni az Isten törvényéhez. Mert kevés az időnk, engedjétek meg, hogy kicsit gyorsan felsorolom, de kérem, hogy mindenki figyeljen, mert ez nagyon fontos. Az Isten törvénye hogyan hat a mi lelkünkben, mint keresztények. Az első dolog, vannak, akik tagadják az Isten törvénye. Ugye? Felnézek a magas mércére, hát Isten biztos nem komolyan gondolt ezt. És mit mondanak? Hát én kegyelemből élek. Én vagyok a laza keresztény, ugye? Nincsen törvény, mert mi kegyelem alatt vagyunk. A törvény az Ószövetség volt. Ez úgynevezett antinomianizmus. Nincs törvény. Antinoma, nincs több törvény. Csak kegyelem által élünk. Vannak egész egyház irányzatok, akik azt tanítják, hogy kegyelemben van üdvösség, és nincs több szerep a törvénynek. Valaki hallott ilyenféle tanításról? A református egyházban nem annyira jellemző, de vannak, akik az egyházban is tagadják az egész törvényt. Másik, aki jó tudja, hogy van törvény. Az is, Jézus nem jött, hogy eltörölje, itt van a törvény. Ha valaki nem tagadja, akkor próbálja megfelelni. Ez a törvényeskedés. Bizonygatni, hogy én egy jó ember vagyok. Ez az önigazult büszkeség. És ez, testvérek, nagyon mélyen van a mi lelkünkben. Luther Márton, aki nagyon jól ismerte a megigazulás tanítás. Isten nagyon szólt az ő lelkének, ez egész életen keresztül az ő utolsó prédikáció arra szólt, hogy testvérem, nem tudom, hogy hány évig hirdettem az evangéliumot, de még mindig az én lelkemben akarok valamit felmutatni Istennek. Nézd meg, hogy én milyen jó szolgád vagyok. Ha őszinte vagyok, be kell vallanunk, hogy sokszor az van bennünk, hogy hagyj mutassam valamit másoknak, Istennek, hogy én mégiscsak jó vagyok. Tehát próbáljunk mégiscsak megfelelni ennek az Istennek a mércének. És ha nagyon hajtjuk magunkat, akkor kijön belőlünk a perfekcionizmus. És ha egy keresztény hajtja magát, hogy majd én meg fogok felelni, akkor oda kijukat, hogy kiég. És itt vagyunk, hogy azért is azok a sok-sok misszionárosok, akik jöttek vissza, és ez a professzor foglalkozott, ez ami történt velük. Hajtották magukat, és kiégtek. Ezek az emberek a kedvenc szó, a kellene szó. Nem tudom, hogy hányszor figyeled, amikor egy lelkész használja azt a szót egy prédikációban. Többet kellene imádkozni. Valamikor valaki már eléget imádkozott? Soha nem tudsz eléget imádkozni, ugye? Többet kellene olvasni a Bibliát, többet kellene szolgálni. A kellene arra utal, hogy van egy magasabb mérce, ugye? Neked nem kellene most pihenni. Sok munkád van itt, Feri. Sok a munka. Mi ez a lustaság itt? Tehát törekedjünk, hogy állandóan, állandóan még egy kicsi többet. Nem vagyunk megelégedve magunkkal. Tehát az volt a harmadik. A negyedik. Mi volt a negyedik? Összehasonlítjuk magunkat másokkal. Mi keresztények, mi profik vagyunk ebben, ugye? Lukács 18:9. Farizeus fölmegy a templomba imádkozni. Ugye ketten vannak, és a farizeus hogyan imádkozik, amikor látja azt, hogy vámszedő van mellette? Uram, köszönöm, hogy nem olyan vagyok, mint ő. Ugye én kétszer egy héten böjtölök. Valaki egyszer egy héten böjtöl. Tegyen fel a kezét nyugodtan. Egyszer egy héten böjtöl? Akkor ezek szerint senki nem kétszer egy héten böjtöl. Vagy háromszor? Nem tudom. De ez az ember egy nagyon komoly vallásos ember volt. Köszönöm, Uram, hogy a tizedet adom. Nagyon komolyan veszi ezeket. Nem adott el mindent, mint egy csoros szegény, de a tizedet adott. Ugye? És ezt gondolta, hogy ő egy jó ember. Mindannyiunk olyanak vagyunk. Nagyon sokszor felállítjuk magunknak egy saját mérce. És ha én tudok megfelelni az én mércének, akkor jó érzem magamat. Ma reggel olvastam a Bibliát, imádkoztam, kicsit szolgáltam, és elvitte azt a szörnyű rossz lelkiismert tudást. Én most jó ember vagyok. De milyen magasan állítjuk ezt a mércét? Olyan magasan állítjuk, még egy kicsit magasabb, mert a Feri, ő ezen át tud ugrani, ez nem lenne jó, ha ő tudna átugrani is, de nekem le kell nézni, Feri, még egy picit, igen, én át tudok ugrani, de Feri nem. Én jó ember vagyok, és lenézhetem őt. Lukács 18:9. Olvassatok fel, légy szíves. Lukács 18:9. Jézus ezt a példázatot magyarázott azoknak, aki igaznak tartották magukat, és lenézték a többieket. Borzasztó.
18:9.
18:9. Így kezdte ennek a tanítás, ennek a példázatnak. Ugye ott voltak a farizeusok, ugye?
Némelyeknek pedig kik elbizakodottak magukban, hogy ők igazak, és a többiek semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondd többieket. És tovább, tovább olvasni.
Hogy igaznak tartottak maga, és lenéztek a többieket. Tehát mi felállítjuk magunknak egy mércét. És én igyekszem minden erőmből teljesíteni, hogy én jól érezhetem magamat, ugye? Eltörölöm magamnak a lelkiismert tudás, és ezzel tudok közben is lenézni másokat. Tehát a perfekcionizmus, az összehasonlítás. Vagy mi másban vagyunk profik, mint keresztények, ugyanúgy, mint a nem keresztények, amikor valamint bűnt követjük el, hárítjuk. Hárítjuk, ugye? Nem vállalom a felelősséget. Hárítsuk, te vagy egy hibás. Azért rossz kedvem van, miattad. Az asszony, aki adtál mellém, igen, ő a hibás, ugye? Vagy kifogást találjon ki, hát nagyon fáradt voltam, ugye? És mi a hetedik? Aki őszinte, az kétségben esik. Mert eddig mindegyik volt ilyen hárítás, vagy tagadom. Az utolsó, az egyetlen, ami jó. Hogy bevalljuk. Hoppá, itt gáz van. Itt krízis van. Nem tudok én megfelelni. Aki őszinte, az kétségben esik. Lehet, hogy az önsajnálatban esik. És lehet, hogy itt depresszióban esik. Nagyon sok keresztények nem kapnak jó tanítást a törvényéről, és a depresszióban esnek. Nagyon sokan. És amit kialakul a lelkünkben, egy bizonyos hinta-palinta. Hogy néz ki ez a hinta-palinta? Jaj, ez nem megy, ez a keresztény élet nekem. Igyekszek, akarok szolgálni, de olyan bűn követek el, hogy borzasztó. Nem vagyok jó keresztény. De összeszerem magamat, és minden erő fogok szolgálni. Úgy fogok szolgálni, mint a Feri. Olyan leszek, mint a Feri. Én is fogok szolgálni. Én is fogok vezetni, és tanítani, és csinálni.
Fúrni, faragni.
De mégsem megy. Én nem vagyok egy jó hívő. Ha tudnának, hogy milyen gondolatok vannak az én fejemben. És akkor felsorolja, mert ő látja. Ő látja, hogy nem tud megfelelni. És mi ide, oda csapongunk. Vagy a büszkeség kijön, vagy a depresszió. Majd én megfelelek, majd én vagy én leszek a Jani. Vagy ha őszinte, akkor be kell valam, hogy az a hegyi beszéd az a kicsit magas nekem. Olyan gondolatok vannak az én fejemben, hogy borzasztó. Valaki tapasztalta ezt a ide-oda csapongás, ez a bizonyos hinta-palinta. Igen, mert mi törvény szerint élünk. A törvény tönkre teszi a lelkünket. Krízis van, de hála Isten, hogy a megújulás az életünkben csak akkor kezdődhet, ha felismertünk, hogy krízis van. Ameddig nincs krízis, ameddig azt gondoljunk, hát be tudom tölteni ez 10 parancsolat, nem olyan vészes ez. Hát elég jó hívő vagyok, nem vagyok a legjobb, de nem vagyok a legrosszabb. Itt nincs baj, megyek templomba, jó érzem magamat, tök jó volt a prédikáció. Nincs krízis, ha valaki nem szomjas, akkor nincsen szükség az Isten törvényéről. Engedjétek meg, hogy egy gyönyörű szép rajzot.
Fotó, gyorsan fotó.
Ez sokkal jobb, mint az előző. Látjátok, milyen gyönyörű.
Miért tenni pontosan?
Ennyi. Az, hogy ezen a ponton újjászülettünk, keresztények lettünk. Ahogyan telnek az évek, mi történik a lelkünkben? Megtértünk, mert felismertünk a bűnös voltunkat. Megtértünk, amikor felismertünk az Istennek a szentségét. De hogyan telnek az évek, 10, 20, 30 év, Isten kijelenti magát, az ő törvényét, az ő mércét, hogy az ő mérce sokkal magasabb, mint mi gondoltunk volna. És ahogyan telnek az évek, mint Pál, aki mondja az ő élet végén, hogy a bűnösök közt én vagyok az első. Tehát minél jobb, vagy minél jobban ismerjük magunkat, tehát önismeretünk van, akkor rá kell döbbennünk, hogy hoppá, itt gáz van, itt baj van, pedig az Istennek a mérce nem a 10 parancsolat, hanem legyél tökéletes. És hogy telnek az évek, egyre nagyobb a szakadék. Egyre nagyobb a krízis az életünkben. Egy hatalmas különbség van köztem és Isten között. Ezt érzed?
Nagyon vigasztalt.
Pontosan, oké, nagyon jó. Nagyon jó. Így kezdődik az újulás az életünkben. Ez az anyag azért volt kitalálva, hogy értjük, hogy az Isten törvénye, az én bűn és a kegyelem hogyan jön össze. Tehát, tudom, hogy késő van, de nem akarom ezzel az előadással holnap reggel újra. Engedjétek meg, hogy próbálom befejezni, lehet, hogy nem lesz kis csoport ma este, és mindenki elmehet a szobában, és rosszul érezheti magát. Szörnyű. De majd holnap kezdjünk, ugye, a kegyelemmel. A krízis hogyan oldódik meg? Tehát, muszáj, hogy feltennünk, hogy Isten törvénye milyen helyes szerepe van az életünkben. Eddig csak azt láttuk eddig, hogy a törvény tud nagyon sok kárt okozni a lelkünkben. És azért van ez a két előadás. Ma reggel látunk, hogy a bálványimádás teljesen tönkre teszi a lelkünket. De mi a másik? az Isten törvénye, ha nem helyesen értjük az ő törvényt, ez a két dolog teljesen káoszt okoz a mi lelkünkben. Tehát, hogyan vezethet minket az igazi megújuláshoz, amikor látjuk az igazi mércét, az Isten, az igazi Istennek a mércéjét. Tehát, Isten törvénye milyen szerepe van az életünkben? Egy, hogy megismerjük Isten igazi, tökéletes karaktere. 1 Péter 1.16 Szentek legyetek, mert én szent vagyok. A törvény az tökéletes. A törvény az egy szent dolog. Isten parancsol valamit nekünk, legyél szent, és nem az, nem mondja azt, hogy hát tessék engedelmeskedni, mert én mondtam. Nem. Tessék engedelmeskedni, mert ez a tökéletes és jó út, és azért mondom ezt, mert én szent vagyok, ugye? Az Istennek a tökéletes karakter mindig áll az ő tökéletes törvény mögött. Ez nem szabad elfelejteni. A törvény az egy gyönyörűséges dolog, és képviseli az Istennek a gyönyörűséges karakter. 2. Az Isten törvény úgy működik, mint egy tükör. Hogy megismerjük magunkat, hogy lássunk a bűnénket, hogy nem tudunk mi megfelelni. Római 3.20 Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazolni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a felismerése adódik. Olvasod a Bibliát reggelente, örülj mindenkor. Ez milyen vers? Ez egy törvény. Ez egy parancs. Tessék örülni mindenkor. Csak valami szörnyű történik veled azon a napon, és nem tudsz örülni. Tehát rosszul érzed magadat, mert valami szörnyű dolog történik veled, de most, hogy nem tudsz örülni, most lelkismert furdalásod van. Értitek? És az ember nagyon rosszul érzi magát. Valaki ezt átélte, tapasztalta? Hogy le? Felismeri, hogy én ilyen vagyok. Tehát egy tükör tart. De Isten nem elégszik meg azzal, hogy csak láttuk magunkat, hogy felismertem, hogy bűnös vagyok, hanem az Isten törvénye működik, mint egy kalapács, hogy szétverjen a mi önigazoltságunkat, hogy végre elhisszük valójában, én nem vagyok jó ember. Tehát a kalapács kép, ugye, hogy szétverjen azt a gondolat bennünk, hogy én valamilyen szinten be tudom tartani az Isten törvényt, valamilyen szinten egy jó ember vagyok. Galaté 2.19, mert a törvény által meghaltam a törvénynek. Az Istennek a törvény volt az eszköz, amit megölt Pálban azt a feeling, hogy ő egy igaz ember volt. Pál rá kellett döbbenni a törvényen keresztül, hogy nincs semmi benne, ami jó. Próbálom befejezni. Ostorként működik az Istennek a törvénye. Galaté 3.24 A törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazoljunk meg. Tehát a törvény, amit érezzünk most, hogy tökéletes kellene lennünk, az a törvény nevel minket, hogy fussunk Krisztushoz. Majdnem, hogy az Isten törvény az, amit ad nekünk egy kis sót. Ha valaki azt érzi magát, hogy én elég jó vagyok, nekem nem kell menni a forrásvízhez, akkor Isten ad nekünk egy sót, ha most nagyon szomjas vagyok, hol van a kereszt? Ugye? Vagy mint egy ostor. Nem maradj ott a bűneidben, jön az ostor, kelj föl a bűneidben, szaladjál a megváltódhoz. Szaladjál a megmentődhöz, ő tud adni neked forrásvizet. Tehát a törvény nem csak fölkelti az érzés, hogy bűnös vagyok, fölkelti azt a motiváció, hogy szaladjál a megváltóhoz, aki tud téged megváltani. Tehát felismertük, hogy betegek vagyunk. A törvényen keresztül kiderül, hogy mindannyiunk betegek vagyunk. Lukás 5.31 Jézus így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Felismerted, hogy a te lelkedben van gáz. Vagy egy bálványimádó vagy, vagy rosszul viszonyulsz az Isten törvényéhez, és állandóan kifogásokat mondasz, vagy hárítasz, vagy tagadod, hogy valamit rosszat csinálta, vagy beleestél az önsajnálatban, és nem az igazi bűnbánatban. És az ötödik és utolsó szerepe a törvénynek, hogy oda vitt minket Jézus Krisztushoz, hogy végre először az életünkben le tudtunk térdelni a kereszt előtt, és megköszönni, hogy ő meghalt a mi bűnéket, és megbocsájtott az én bűnémet, megbocsájtott nekem. Az, hogy az Isten ad nekünk egy térképet, hogy megtanuljunk, mit jelent igazán szeretni és élni. Tehát az Isten a törvénye olyan, mint egy térkép. De ez a térkép, ez kevés, ugye? Ha én kimennék az utcára, és vissza akarnak menni Budapestre, és stoppolnék, és egy kocsi megáll, és kijön, és azt mondja, tudok segíteni? Budapestre szeretnék menni. Ja, Budapestre? Én azt tudom, hogy hol van, és kivenne egy térkép, és megmutatta nekem, hogy hol van Budapest. Most már érted? Most már értem. Becsukja, összehajtja a térképet, és beül a kocsiban, és elhúz. Az olyan jót tett velem. Azt kérdeztem, hogy segíts, nekem szükségem van információra? Nem. Nekem szükségem van egy motorra, ami oda visz engem, ugye vissza Bíltorbágyra. Tehát én az Isten a törvénye. Egy tökéletes térkép. De kicsit kicsúfol, mert nem segít. Csak megmutatja az utat. Mit jelent igazán szeretni másokat, és mit jelent igazán szeretni Isten. Hát az Isten törvénye, meg a szumája, az nem más, mint szeretni Istent és másokat. Az egész életünk, ha jól mondhatnám, nem a cél. Tehát miért létezünk? Mi az, ami mindig szemünk előtt kell tartanunk? Mi az irányt az én életemnek? Hogyan tudunk mi, hogy fejlődünk a keresztény életben? Tehát ez a hét, amire akarok tanítani, az, hogy de hogyan tudod, hogy de fejlődsz a keresztény életben? Teológiailag úgy nevezik, hogy ez a megszentelődés. Hogy néz ki a megszentelődés a te életedben? Hogyan tudod, ugye együtt voltunk a múlt éven, voltak bizonyos dolgok, amit elmondtam most, amit elmondtam egy év ezelőtt, aki itt voltak, elnézést kérek, hogy itt ez az utolsó dolog, megismételtem. De hogyan tudod, hogy most előrébb vagy a kereszt életben most, mint egy év ezelőtt? Honnan tudod, milyen alapján mondod, azt hiszem, hogy fejlődtem. Mit jelent fejlődni? Tapasztalni egy krízis? Igen. Én azt mondom, hogy igen. Az egyik része. Mert minél mélyebben megismerem a bűneimet, és mennyire szükségem van a kegyelemre, hogy így akarnék mondani. Tehát egyre mélyebben tapasztalom az ő kegyelmét, és értem a keresztet, de ugyanakkor nem csak hátrafelé nézek, hanem egyre jobban tudok szeretni másokat. Egyre jobban valahogy mégiscsak tudok szolgálni. És azért van ez a kettes paradoxon. Pál apostol az ő élet végén mit mondott? A bűnösök közt én vagy mondjuk az első. De mit mondott ugyanakkor? Kövess az én példámat! Ahogyan láttátok, ahogyan éltem közöttetek! Kövess az én példámat! De Pál egy szent életet élt. De ugyanakkor nagyon jól tudta, hogy a bűnösök közt az első. Hogy ez hogy van ez az egész? Mert külsőleg tudod szolgálni, szeretni. De belülről felismert olyan dolgot, ami borzasztó. Hogy ő tudta, hogy ő mindenre képes. Tehát fejlődünk a szeretetben, a szolgálatban, de ugyanakkor fejlődünk, hogy nekem nagyon szükségem van a kegyelemre, de minden nap. Mert tudom, hogy mi van bennem. Oké, tehát Kicsit erről fog szólni ez a hét, hogy mit jelent fejlődni, előre haladni a keresztény életben. Ha lenne időnk, de nincs, 7 óra van, akkor egy kis csoportban megbeszélnénk, és lehet, hogy ezt tudunk úgy folytatni, hogy holnap reggel fogunk beszélni az evangéliumról, mint megoldás. De mert ez az Istennek a megoldás, föl kell tennünk a kérdést, minek megoldás? Ami bálványimádó szívünknek, és a rossz viszonyulás az ő törvényével. Ez a lényeg a bűnnek. A bűn nagyon motoszkál bennünk, és pusztít minket nagyon sokféleképpen. A bűn húz minket, hogy függetlenül akarunk élni Istentől, és paráználkodni Isten szembe bálványokkal, vagy össze-vissza zűrzavar van az Isten törvényével, és okozza ezt a 6 szörnyű szünet az életünkben. Tehát ez a betegség, ami bennünk van, erről beszél Jézus, és holnap jön az evangélium, a gyógyszer. Tehát holnap reggel a kis csoportokban beszélünk az evangéliumról, és visszatekintjük erről a bálványimádás és az Istennel való törvénnyel való viszonyulás. Oké. Okay. Engedjétek meg, hogy imádkozok, és akkor vacsora lesz, nem tudom. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy tudunk nyíltan beszélni a mi lelkünkről. Köszönöm, hogy van lehetőség nyíltan beszélni a mi lelkiismert kódolásunkról. Köszönjük, hogy nyíltan tudunk bevallani minden, ami a lelkünkben van. Hány féleképpen elrohanunk tőled, nem figyelünk a te szent lelkedről, vagy hárítjuk, vagy tagadjunk, vagy kifogást keresünk, vagy önsajnálatban esünk, és valahogy nem rohanunk te hozzád, ahol igazi megoldás van, igazi forrásvíz. Kérjünk, hogy bocsáss meg, és Úr Jézus, hadd kérlek, hogy légy szíves, nyisd ki a mi szemünket, hogy holnap reggel tudunk gyönyörködni a drága evangéliumodban. Én kérlek, Úr Jézus, hogy maradj velünk egész este, szólj hozzánk folyamatosan, látod, hogy nem volt kis csoport, ahol tudunk egymásnak tartani tükört, vagy segíteni egymást ezeket megérteni. Én kérlek, Úr Jézus, hogy poltold be, te legyél az, aki szólsz hozzánk. Taníts meg minket önismeretre, és taníts meg minket, hogy mit jelent hitből hozzád futni, ahol meggyógyul a mi lelkünk. Kérünk, így légy velünk a de nagy nevedért. Krisztus Jézus nevében. Amen. Oké. Okay. Na, hát, ez megelőzi a jó hírt. Holnap jön a jó hír. De remélem, hogy mindenki jól érzi magát. Hát legyetek jók, ha tudtok. Többi nem számít.